Mindenkit tisztelettel, szeretettel köszöntök a mai egészségnapunkon. Én Tóth Gábor vagyok, táplálkozásbiológiával foglalkozom, élelmiszertudományos szakterületem, és részben országszerte tartok előadásokat, sorozatokat, illetve a Magyar Televízióban és a Magyar Rádióban és egyéb helyeken szaktanácsadással foglalkozom. Nagyon örültem, mikor tervezésre került ez a mai egészségnap, hiszen én nagyon hiszek az egészségnapokban, mert több, mint egy előadás. Az előadások se rosszak. Esténként ugye egy-egy helyen itt Miskolcon is vannak előadások, akár életmód, akár bibliai, lelki előadások. Ezek nagyon jók. Ezek gondolatindítók. De az egészségnapokon szeretjük elmélyíteni azt a tudásanyagot, amit olvastunk, amit hallottunk valahol, ilyenkor több időnk van egymásra. És egészen délutánig, ha van kedvük, tartsanak velünk, akár az előadásokon, akár a tanácsadásokon, beszélgetéseken, hiszen sok-sok ismeretanyag van, amit meg lehet beszélni. Hihetetlen mennyiségű tudás van fölhalmozva a mai világban. És retteltesen nehéz választani. Mik az elvek? Mik azok, amik mentén? Ha valaki mond át, a másik rögtön bét mond. És tanácstalan az ember gyakran, hogy mi az igazság. Amikor a paleo divat bejött Magyarországra néhány éve, akkor mindenki megdöbbent. Először azt hitték, hogy valami kis futókaland lesz ez. Majd amikor Szendi Gábor doktor úr nagyon komoly szakirodalmakkal támasztotta alá, hogy miért ehetünk mégis zsírt, és miért jó a hús, és hogy miért rossz a kenyér, akkor az emberek elkezdték olvasgatni, és rengetegen paleoli diétát kezdtek folytatni, ami számomra tragikus és drámai. Én azt hittem, hogy már vége annak az időszaknak, annak a korszaknak, hogy a húsról beszélnünk kell, de sajnos nem. Elnézést kérek. Sajnos beszélni kell újra a húskérdésről, beszélni kell a tejtermék kérdésről, a gabona kérdésről is. A témám az idegrendszert védő természetes élelmiszerek, nyugtató étrendi modellek és az agy kémiája, amiről itt szeretnénk foglalkozni. És ami a tendencia Magyarországon is, ez a világ megváltozott, és sokan azt hitték, hogy azáltal, hogy a világ modernebb lesz, vagy lett, azáltal boldogabb is lett. És tessenek megnézni, hogy sokkal több a depressziós ember ma, mint régen. Régen nem voltak ilyen kütyük, nem voltak telefonok. Az emberek sokkal több időt töltöttek a szabadban. Voltak emberi kapcsolatok. Elvétve, amikor járok vidéken, látok egy-egy idős embert kint ülni a háza előtt egy padon. És le is lassítok, mert ez valami látványosság. És régen, ugyan én nem éltem, de régen ilyen volt. Sőt, régen az emberek nem a villódzó televízió előtt ültek, hanem egymással beszélgettek. Annak ellenére, hogy változott a világ, és azt mondják, sok tekintetben fejlettebb lett, sokan magányos. Az elhagyatottság érzés. Vesznek el az életörömök. Egy jó kirándulás, egy jó közös program. Micsoda örömteli dolog. Sportprogramok. És kedves hallgatók, az evés örömforrássá válik. Ez még önmagában nem baj, mert szerintem mindannyian szeretünk enni, nagyon remélem. Az a baj, amikor az evésbe folytjuk a magányt, és elindul a hízás, elindul az egészség romlás, mert az élelmiszeripar rájátszik, hogy mi fogyasztjuk az ő termékeit, kelletik magukat az élelmiszerek, 40 ezer féle élelmiszer van forgalomban Magyarországon, elképesztő verseny folyik a mi döntéseinkért, hogy vedd meg, és mindegyik termék fönn akar maradni a piacon. Egyik sem azért jelenik meg, hogy ő majd egy hét múlva mondjuk lehúzza a rólót. Mindegyik versenyzik, hogy kellesse magát. Szóval változott a világ, monotonná vált, és olyan viselkedési modellek jelentek meg, amelyek miatt az emberi szervezet károsodik. Szeretném jelezni, hogy az emberi szervezetben az idegrendszer ugyanazon, szinte ugyanazon alapelvek szerint működik, sok tekintetben, mint a többi sejtünk. Tehát cukorra van szüksége. De ezzel be is lehet csapni a szervezetünket. Ugye ismerjük a csokoládé effektust. A csokoládéban olyan anyagok vannak, a kakaó és a, mondjuk a tejcsokiban pláne, amelyek gyorsan megnövelik az agyban a boldogsághormon szintet, és azután ez a boldogsághormon szint olyan magasra megy, hogy a szervezet ezt visszacsökkenti az átlagszint alá, és egy ilyen hangulati hullámzás indul el. De soha nem beszélnek arról, hogy a banán tele van szerotoninnal például. Idézőjelben persze, hogy tele van, tehát van benne bőven. Mert a banán ajánlása az unalmas, ugye? Tehát az, hogy együnk banánt. A csokoládét viszont adják, ajánlják, hogy micsoda fontos és antioxidánsok vannak benne, és egyebek, félelmetes. Emlékszem, amikor elindultak a szója cikkek, hogy a szója milyen rossz, vagy milyen rákkeltő, hogy fitoösztrogének vannak benne, hogy ez felháborító, ez a szója. Miközben a Holstein-Fries vérségű szarvasmarháktól származó tejet ugye szinte öntötték be a boltokba mind a mai napig. És nem beszélnek arról a 20-30 vegyületről, állatgyógyászati szerekről, amelyek benne vannak a tehéntejben, az üzleti tejben. Mert szigorúan tilos a tehéntej ellen beszélni. De a szója veszélybe sodorta a húsipar egyik-másik ágát. És félt az ipar, hogy a szója előretörése az tönkre teheti a most induló mondjuk mangalica kampányt, ami nem most, hanem ugye néhány éve indult, és megelőző csapásként elterjesztették a szója rossz hírét. Amiben volt némi igazság, a nyers szójababban tényleg vannak ártalmas anyagok. De amikor áztatják és főzik, sok minden elbomlik benne. Olyan ivási kultúrák is megjelentek, amelyek tönkretették a fiatal generációk idegrendszerét, vagy tönkretehetik. Ugye ezeket az italokat nem az idősebbeknek gyártják. Ritkaság, hogy mondjuk én egy 65 éves embernek a kezébe kólát látnék. Ritkaság az ilyesmi. A gyermek és fiatal generáció, és Budapesten éppen most a Metro újság megjelent egy napja, hogy 10 éves kortól már jelentős mennyiségű energiaital fogyasztás van Magyarországon. 10 éves kortól. Azt hiszem, hogy fél liter, egy liter per hó, tehát viszonylag, vagy talán egy hét, nem is tudom a mértékegységét, de megdöbbentem, hogy már egy 10-11 éves gyerek, mert hát gyerekről van szó, már a kezébe veszi és issza az energiaitalt, aztán óriási számok voltak a fiatalok nagyobbak körében. Amire én szeretnék ma hangsúlyt helyezni, ugye idegrendszert védő étrendi modellek. Az idegrendszerünk egy része a tápcsatornában található. Ugye tudjuk, hogy a gyomrunkban is van idegrendszer, a vékony bélben, a vastagbélben, az egész szervezetünkben van idegrendszer. És tudjuk, hogy ha az ember stresszes, akkor például nincs annyira nyáltermelődése. Vagy túl sok a gyomorsav, vagy túl kevés a gyomorsav. Vagy elkezdünk puffadni. Van, akinek székrekedése lesz, van, akinek hasmenése lesz, ha feszült. Miért? Mert a tápcsatorna idegrendszere reagál rá. És hogy mi a legenergiaigényesebb folyamat, az emésztés, az emberi szervezetben nincs ennél bonyolultabb, és ennél energiaigényesebb folyamat. Persze mondhatnám a gondolkodást is, már hadd mondjam el, hogy a gondolkodás olyan nagyon nagy erőket nem venne el kalóriaértékben az embertől, hanem azért azt meg lehet oldani ennél könnyebben is, csak mégis az emberek kevesebbet szoktak gondolkodni az élet dolgain. Az emésztés viszont fizikailag rengeteg energiát von el, ezért ez azt jelenti, hogy aki túl sokat emészt, vagy állandóan csak emészt éjjel-nappal, a szervezet ki fog merülni, ez csak időkérdése. Ezért szeretünk olyan időszakokat tartani, amikor nem emésztünk, vagy nagyon kevés ételt veszünk magunkhoz. És Például aki lébőjtöt tartott, vagy tart, az ismeri azt az érzést, hogy milyen, amikor a szervezet megszabadul a salaktól, felszabadult, és sokkal jobban működnek az idegi funkciók is. Ezért például az Ószövetségben, a Bibliában a böjtök rendszeresek voltak, részben lelki okból, részben egészségügyi okból is, és az is előfordult, hogy valaki, mondjuk Dániel próféta, úgynevezett hosszú dánieli böjtöt tartott, amikor vett ételt magához, de csak keveset, csak a legszükségesebbeket, és nem a legfinomabbakat, hanem csak, hogy fönntartsa az élet funkcióit néhány hétig. Ez is egyfajta ételmegvonás volt, és volt is ennek sok tekintetben eredménye. Visszalépek. Testünk a kifáradást és a hiányállapotokat legtöbbször idegrendszeri, lelki és mentális tünetekkel jelzi, szinte elsőként fáradékonyság, memória problémák, gondolkodási zavar. Nyilván nem kell megijedni, hogyha valaki ezt tapasztalja magán, csak meg kell állni. Én magam is időnként jártam így, és figyelem a saját szervezetemnek a működését, hogyha valaki azt érzi, hogy már nem vagyok a régi, ennél még rosszabb eset, hogyha valaki mondja nekünk, hogy nem vagy már a régi, akkor meg kell állnunk. Seje János professzor úr, aki kutatta a stresszt és az idegrendszer kapcsolatát, Seje professzor írja le az egyik könyvében azt, hogy ő saját magán tesztelte az ő elveit és az ő szakmai anyagait, és ő észrevette magán, hogy mi az a pont, amikor ő fáradni kezd. Senki nem látja még rajta. A kívülálló számára egy egészséges, fit emberről van szó, azonban ő mégis érzi, látja magán, hogy most valami történik bennem. Bizonyos energiák, stresszenergiák csökkennek, és ő ezeket el is nevezte, és ő annak köszönhette részben saját bevallása szerint a hosszú életét, és a hosszú aktív szakmai életét, hogy nem várta meg az első szívritmus zavart, nem várta meg az első gyomorfájást, és hadd ne soroljam, hanem a legelső reakcióknál úgy fogalmazta, hogy elejtette a tollat, mert sokat publikált, és más elfoglaltságot keresett, sétált, elment más közösségekbe, és visszatért néhány nap múlva munkájához. Tehát meg tudta húzni a határt. Ilyen szempontból a professzor jó példa volt, ugye a külföldön dolgozott jó részt, nem Magyarországon. Nem annyira látszik a kép egy férfi, aki éppen betegeskedik, ez található ezen a kis sötétre sikerült képen, és az idegrendszer. Az idegrendszeri stabilitás és kimerülés. Meg vagyok győződve arról, hogy a fizikai testedzés és a sport erősíti az idegrendszerünket. Nem is akárhogy. Ennek valószínű, hogy sok oka lehet. Az egyik az, hogy az idegrendszer akkor sérül, amikor túlpörög, amikor túlfeszítettek az idegszálak. Ugye tudjuk, hogy az idegrendszer elektrokémiai alapokon is működik, tehát elektromossági elektronok vezetik az áramot, idézőjelben, az emberi agy is. És amikor az ember túlfeszítetten dolgozik, főleg szellemileg, vagy túlfeszül, túlstresszes, ilyen esetekben az idegrendszer túlhevül, és ezt a feszültséget el tudjuk képzelni, nem tudja levezetni. És ezek a feszültségek, ezek az izmokon keresztül le tudnak vezetődni. Egyébként ugye a Biblia például azt tanítja, hogy az embernek vannak olyan lehetőségei, megoldásai, mint az imádság, mint a társas kapcsolatok, a beszélgetés, amikor az ember le tud nyugodni, meg tudja beszélni a problémáját. Ehhez nyilván az kell, és az imádságról azért nehéz beszélni egy egészségügyi előadáson, mert ahhoz az szükséges, hogy valakinek legyen valamilyen szintű hite abban, hogy amikor ő imádkozik, akkor valaki ezt hallja. Ez egy fontos dolog. Ugye egyébként a pszichológia szaktudománya azt mondja, hogy ha valami problémád van, oszd meg valakivel, nyilván olyan mértékben, hogy ez szabad. Beszéld meg valakivel, és ha megbeszéled, akkor megkönnyebbülsz. Ugye ez egy ismert tény. De ugye a hitvilágban, amikor az embernek élő hite van és hisz egy személyes Istenben, akkor ennél magasabb rendű dolog, hogy Istennek tudja elmondani, és érzi az ember, hogy megkönnyebbül. Ez egy létező dolog. Ugye erre mondta az Dávid király időszámításunk előtti 900-ban, illetve 1000-ben, hogy levetted rólam bűneinek terhét, tehát megkönnyebbült, és már nem volt lelki feszültség alatt. Ugye tudjuk, hogy az egymásnak való megbocsájtás, a problémák megbeszélése mindkét fél számára egészséget hoz. Fizikailag is, lelkileg is, szellemileg is. A haragtartás, a befelé nyomott problémák pedig megbetegítik a szervezetünket. Ha nem baj, akkor nem olvasnék fel minden gondolatot, inkább csak hozzáfűznék néhány dolgot. Azért kiemelném, és ezt ugye Magyarországra Lenkei doktor hozta be ezt az információt, délután szeretnék erről többet beszélni, hogy bizonyos vitaminok és ásványi anyagok adásával az ember, az emberi szervezetben antidepresszáns hatást lehet elérni. Ezért nem kevés pszichiáter, amikor hozzáfordul egy beteg, vagy egy ember tünetekkel, van egy kedves barátom, egy nagyon komoly főorvos, aki orvos-pszichiáter, és ő szokta mondani, hogy előfordul, hogy ügyvéd megy hozzá, orvos megy hozzá. Ugye önök is tudják, hogy aki pszichiáter, ez az nem biztos, hogy megbolondult, bocsánat, így mondom, hanem egyszerűen túlfeszítette magát. Ahogy az orvos éjszaka műt, az ügyvédnek leadási határideje van, és hadd ne soroljam, tehát ne érezzünk bűntudatot, hogyha valaki gyengül, és szabad szakemberhez fordulni. Én azt mondom, hogy keresztény hívő szakemberhez, és ez a kedves barátom azt mondta, hogy amikor ő hozzá fordulnak orvosok, ügyvédek, komoly igazgatók, pánikrohamja volt, depressziós lett, hadd ne soroljam, akkor ő B-vitamin koktélt ír ki neki. Vitamint ad. Először is vitamint ad. Hogyha szükséges, akkor lehet, hogy még nagyon pici dózisban mást is. De alapvetően vitamin koktélt, ezen belül az antioxidánsok, ACE, de inkább a B-vitamin koktél, B12. És nyilván előírja azt, hogy most el kéne menni sportolni, futni, egy picit pihenni, ha lehetséges. Ismerjük Márai Sándor füves könyvéből azt a részt, hogy ha nem akarsz beteg lenni, időnként élj úgy, mintha beteg lennél. Tehát, hogyha nem akarsz kényszerszabadságot kivenni, időnként vegyél ki rendes szabadságot. Akkor is, hogyha bolondnak néznek, mert hát te egészséges vagy, miért teszel ki szabadságot. Vagy időnként aludjál többet. Kicsit erőltesd meg magad, aludjál többet. Mert ha nem, akkor a kialvatlanság miatt tönkre fogsz menni. Akkor is, ha azt mondod, hogy te nem bírsz aludni, próbáld meg. Pihenj, menj el akkor sportolni, így át citromfőtaját, komlótaját, és akkor el fogsz álmosodni, és próbálj többet aludni. És ha néhány napig ezt csinálod, figyeld meg a reakciót az agyban, az idegrendszerben, föltöltődik az agy, és energikusabb leszel, és ha néhányszor ezt megteszed, akkor egészségedre fog válni. Ugyanígy, ha valaki nem akar mondjuk gyomorbeteg lenni, akkor nézze meg figyelmesen, hogy milyen a gyomorbeteg diéta. Ugye, akinek gyomorfekéje van, az nem ehet fűszereset, az nem ehet friss kenyeret, az nem ehet friss keltésztákat, fánkokat, hanem pirítóst kell egyen, nem ehet zsírosat. És ezek az elvek egy gyomorbeteg ember számára az egészséges elvek, a nem gyomorbeteg ember számára is egészséges elvek. Ezért szabad pirítóst fogyasztani. Egy kis kókuszzsír, vagy a kókuszzsír az közepes széllánc után nem igényel epét, ezért egy nagyon-nagyon kímélő zsíradék, csak nem minden nap, most szinten ajánljuk. Okozhat-e idegességet az étel? Igen. Hogyha gyorsan emeli a vércukorszintünket, hogyha koffein, teobromint vagy teofillin tartalmaz, az azt jelenti, hogy kávé, csokoládé, kakaó, teja, kólafélék. Ha csípős, irritáló hatású fűszerek vannak benne, főleg éjgyomorra, ugye a forró levesek, itt következő részben ezek kifejezetten stimulálják a gyomor nyálkahártyát, és túlreagál a szervezet. Egyébként ugye műtétek után szokták mondani, hogy hát régen mondták a húslevest műtétek után. Miért mondták a húslevest műtétek után? Mert amikor valaki a húslevest megfőzi, akkor a hús szétfő, és olyan, hát úgy nevezzük, hogy peptidek képződnek benne, amelyek agresszív savtermelésre ingerlik a gyomrot. És a műtétek után, amikor nincsen még gyomorsavtermelés, a beteg már megéhezett, de még nincsen savtermelése, akkor ugye tolták be neki a húslevest, hát mi ezt nem ajánljuk nyilván, mert egy jó zöldségleves, és azt mondom, hogy itt a leves a lényeg, hogy pépes ételről van szó, tehát húslevest nyilván nem ajánlunk, mert nem tartjuk jónak, hogy agresszíven a gyomorsavat termeltetjük. Egy zöldségleves, egy bőséges zöldségleves jó lehet mondjuk egy műtét után, de mire akartam kiukadni, hogyha valaki húslevest fogyaszt, és nem beteg, nála is gyomorsav túltengést fog okozni az említett hatás miatt, és egy idő után a gyomor akkor fog emészteni, szinte csak akkor fog emészteni, hogyha csípős, irritáló hatású állati fehérjéket is kap. És olyan ételeket, amelyek ilyen hatásúak. És ez nem jó. Ezért szoktuk azt mondani, hogy át kell állni. Vagy hasznos átállni. Én az életem első 20 évét olyan ételekkel, evésével töltöttem el, amelyeket már bánok, rendkívül intenzív, fűszerezésű, húsos ételek, a legkülönbözőbb, töpörtyük, zsír, édesapám erdélyi származású, onnan költöztek át még az ő szülei, és hát ezt a kultúrát hozta magával. Mondanom sem kell, hogy hús hússal, és rettentő sok fűszer, nagyon sós ételek voltak. És amikor megismerkedtem az egészségügyi reformmal, akkor nem volt könnyű átállni. Úgy éreztem, hogy nem bírok emészteni. Elfogyasztottam egy fűszerszegény, sószegény, zsírszegény diétát, vagy ételt, és éreztem, hogy nincsen sav, hogy nincs működés. És akkor visszatértem, hogy ez így nem működik. Ez a 1995-ös év körül volt, és két évre volt szükség, mire a szervezetem elfogadta, és megértette, hogy ez van, nincs más. És utána már nagyon szépen hozzászokott. És könnyedén kezdte emészteni az ételeket. Hozzáteszem, hogy az egészséges reformételek nem magas fehérjetartalmak, nem magas zsírtartalmak, tehát nem nehezen emészthetők. De a szervezetem várta az intenzív ízeket, és a fehérjéket, és ezek nem jöttek. Megszokta, elfogadta, és később éreztem, hogy idegileg is, fizikálisan, idegrendszerileg is nyugtató hatással volt. Nem volt ez a felpörgöttség érzés utána. Ha nincs elegendő víz az emésztőnedvek termeléséhez, tehát evés előtt egy 30-45 percen nem ittunk eleget, akkor az probléma, hogy akkor nincs elegendő emésztőenzimünk. Ha nem megfelelő a rágás, hogyha túl zsíros az étel, vagy egyszeri nagy étkezések vannak, akkor ugye megfekszi az étel a gyomrot. Hogyha össze-vissza étkezünk, nassolunk nyilván, illetve szeretném mondani, hogy az ételtársítás kérdése az sokkal komplexebb kérdés, mint hogy valaha gondoltuk. Ugyanis. Hetesenek elfelejteni, hogy az ételt, amikor párosítjuk, akkor a gyomorba ugye bejut. Amit egyszerre összeettünk, azt a gyomor homogenizálja, és megemészti. Az ételek egymásra is hatnak. Vagy segítik, vagy gátolják egymás emésztését. De ez még nem minden. A gyomorból az étel a bélbe fog menni. Nyilván. És ugye tudják, hogy a bél az nem egy ilyen nagy tartály, mint a gyomor, hanem az egy kis vékony csőrendszer. És azt tessenek elképzelni, amikor valaki mondjuk eszik reggel 7-kor, 7:30-kor, majd mondjuk 9-kor eszik egy kakaós csigát, majd nem tudom én, 11-kor is nassol egy csokoládét, majd 1-kor ebédel, tehát 2-3 óránként eszik valamit, a gyomorban is találkoznak ezek mind, és a bélben is össze fognak futni. Hát nem csoda, hogy baj lesz ebből. A bélben erős puffadás, toxikáció, és a máj próbál segíteni, hiszen ezek felszívódó toxinok, jó részt, a májba mennek ezek, a máj pedig az epébe próbálja kiválasztani, tehát megint visszaharap a kígyó, És ez egy cirkuláció lesz. Önmérgeződés, autointoxikáció, önmérgeződés jön létre. Rosszul társított ételek és a nassolás ezek együttesével. Sokkal szerencsésebb, hogyha mind a társításokra figyelünk, mind az 5 óránként élvésre. Hát ilyenkor nem nagyon van esélye annak, hogy ezek találkoznak egymással, akár a gyomorban nyilván, akár a bélben. Ne felejtsük el, hogy a bélben sem szabadna találkozniuk. A bélben sem. Tehát a bélben úgy tudják elképzelni, hogy ugye elindul az étel, és ugye ott már béltartamról beszélünk, megy. Eltelik 5 óra. És 5 óra után jön a következő evés. Ugye a gyomor megint emészt egy 3 órát, ugye akkor már 8 óra, de hát ugye nem úgy működik, hogy 3 óra után az egészet kitáplálja, hanem ugye 3 milliliteres kis darabonként adja tovább. Lényeg az, hogy 6-7 óra után indul újra a patkóbélbe a gyomortartalom, és el tudjuk képzelni, hogy ugye van közöttük egy kis hely, egy kis rész, ugye, hogy 5 órával azelőtt tettünk, utána később megint 5 óra múlva, és a bélben sem fognak ezek igazán találkozni, kivéve, ha gyümölcsöt tettünk utána, mert ilyen esetekben a gyümölcs meglöki, megtolhatja, és be is erjeszti az egész gyomortartalmat, és ilyenkor a gyümölcsös rendszer beírja az előtte lévőt, és az egész egy elég nehéz állapotú masszává alakul át. Túl sok a fehérje, Magyarországon is túl sok a fehérje, állati termékek aránya igen magas, és ebben az a baj, hogy nagyüzemi állatok vannak, tehát broiler csirke, broiler pulyka, Holstein fríz vérségű szarvasmarhák, ugye ezektől óva intünk mindenkit, mert ezek iparilag tenyésztett, genetikailag fejlesztett állatok. Az ember szüleménye, hogy annyi tejet termeljen, amennyit az ember akar. Igaz, hogy gyenge minőségű, igaz, hogy az állat beteges, és ezt a szakma pontosan tudja. De a szakma mégis azt mondja, behunjuk a szemünket, mert muszáj ennyi tejet adni a társadalomnak, mert ennyire van igény. És miért van igény ennyire? Mert a szakember igény támaszt. Azt mondja, hogy ha nem iszol tejet, akkor nem is vagy szinte már ember, mert tej nélkül nem lehet a gyereknek fölnőni, pláne hús nélkül, és ezt a furcsa párost, hogy a szakma gerjeszti az igényt, majd az arra hivatkozik az ipar, hogy hát ezért kell a Holstein fríz, mert különben nem volna annyi tej. Ez egy nagyon furcsa mesterkértség, ami itt történik. És kedves hallgatók, a következő részben szeretnék néhány képet felmutatni a tápcsatornáról, és nem hosszan időznék egy-egy kép mellett. Tetszenek látni a gyomor, mint az idegrendszerünk egyik nagy bástyája. Ne felejtsük el, hogy a gyomorban idegszálak vannak, nem is kevés, a gyomornyálkahártyában. Viszont másfeles 2-es pH-jú gyomorsav van a gyomorban, ami azt jelenti, hogy figyelnünk kell, oda kell figyelnünk. Mert másfeles 2-es pH-jú sósav, az nagyon könnyen szétmarja a szervezetet, hogyha rácsöppen a kezünkre. De a gyomron belül nagyon szépen, hála jó Istennek, védőrendszereink vannak, saváló védőrendszereink vannak. Ha ez megsérül, stresszes, feszült életvezetés, ecetes, mustáros ételek, rossz társítások és egyebek hatására, fekély kezdemény, mélyülő fekély alakulhat ki. És az a baj, hogy ilyenkor ugye savcsökkentőt írnak föl sok esetben, lecsökken a gyomorsav, ami meg lehet, hogy még rosszabb, mert ha lekötöm a gyomorsavat, azzal nem oldottam meg minden problémát, hiszen ha a gyomorsav le van kötve, akkor igaz, hogy nem marja ezt a rendszert, de a gyengülő vagy csökkenő gyomorsav viszont életben hagy gombákat, életben hagy baktériumokat, és a bélfertőzés esélye viszont megnő, hogyha élő sejtek jutnak tovább a bélbe. Hasnyálmirigy, szintén egy fontos szervünk. Ma már tudják, hogy az idegrendszer és a hasnyálmirigy egymással összefügg, és összefüggés lehet a cukorbetegség és a lelki állapot között. Ennek a pontos összefüggéseit még mindig kutatják. Ugyanúgy, ahogy a vékony bél nyálkahártyája is, összeköttetésben van a központi idegrendszerrel. Szeretném hozzátenni, hogy a bélnek már van saját idegrendszere, A gyomornak igazából általában, ugye a gyomor az a központi idegrendszertől függ, a bélnek viszont van saját idegrendszere, vagyis szegmentáltan tud, szakaszosan tud működni a vékony bél. Most amikor étkezünk, amikor táplálkozunk, óhatatlanul a bélben képződnek különböző anyagok, amelyek, ha összeállnak, lásd fehér kenyér, fehér liszt, fehér tészták, cukor, olajos dolgok, azután a csokoládé, tehát minden, ami ilyen massza jellegű, az a vékony bélben nehezebben tud haladni, és néhány órára egy ilyen filmet képez a bélfalon. Ebben a filmben tudnak szaporodni a rossz baktériumok, itt látjuk őket, és mindenféle kártékony ágens, ide van rajzolva, kárt tesznek a bélben. Látják, hogy itt mi történik? Ez a kis lény mit csinál? Befúrja magát a bél nyálkahártyába. Úgy nevezik ezt, hogy lyukasbél szindróma. A rossz táplálkozás, ha hiszik, ha nem, a bélben idézőjelben lyukakat hoz létre, és ezeken a lyukakon keresztül, ezek nyilván nem szabad szemmel látható lyukak, sokkal nagyobb molekulák jutnak át. És előfordulhat, hogy egy fehérje még le se bomlott aminosav szintre, de már dipeptid, oligopeptid, tehát lánc formájában felszívódik. És ez berobbant egy problémát, egy allergiát, rosszabb esetben ennél komolyabb dolgokat is csinálhat. Úgyhogy ezért nagy figyelmet fordítunk a prebiotikus táplálkozásra. Tehát a hagymának a zöldje, pórjahagymát eszünk, a zöldjét is próbáljuk valahogy elfogyasztani. A cashew-dióban rengeteg prebiotikum van, a banánban is. Általában a diófélékben van egyébként. A banánban, az almában. A legmagasabb a csicsókában van egy inulin nevű anyag, és a cikória kávéban. Tudnak forgalomban kapni, vagy bioboltban is ilyen pótkávét, inka, meg egyéb névre hallgató cikória, cukorrépa kávékat. Ezeket ajánljuk, mert rendkívül jó bélvédő hatásuk van, és a hasznos flórát is táplálni fogják. Ezeket itt látjuk, laktobacilluszok és bifidobaktériumok. Laktobacilluszok és bifidobaktériumok. Kicsit mosolyogok magamban, mert eszembe jut, hogy egy-egy joghurtból mennyi pénzt lehet keresni egy gyárnak. De ha megtetszenek nézni, hogy egy-egy joghurtban hányféle kultúra van, akkor mit tetszenek látni? Egyetlen egy. Elnevezhetik ezt bárhogy, hívhatják ezt antiregulárisnak is, mindegy, ez egy kultúra. Miközben a bélben 4-500 kultúra van. Mármint amikor anyateljes táplálásunk volt, akkor annyi szaporodott el. Abból most talán 50, ha van. De az sem egy. És amikor azt mondják, hogy egyél joghurtot, mert az milyen jó neked, akkor elfelejtik elmondani, hogy igen, ez tényleg jó, de ez az 50 vagy a 100-ból összesen egyet visz be neked, de ezt minden nap fogyaszt. És vannak ilyen fél igazságok a köztudatban. Ehhez képest, ha valaki megvesz egy protexint, ugye egy patikai készítményt, egy normaflort, vagy ehhez hasonló ilyen probiotikus készítményeket, mondjuk a protexinben talál mondjuk 6-7 féle kultúrát. És lehet, hogy valaki megnézi az árát, és azt mondja, hogy jaj, nekem, hát ez 5000 forintba kerül, még egy pohár joghurt belekerül mondjuk, nem tudom én, 100 forintba. Csak ne felejtsük el, hogy a protexin és az ilyen típusú akadémiai termékek, ezek nincsenek genetikailag módosítva, vagyis bennmaradnak a bélben. Mert megvan az a tulajdonságuk, hogy fölcsatlakoznak a rostokra és a bél falára, és szaporodnak, és nem kell ezeket állandóan ennünk. Egy-két hónapos kúrával hónapokra el vagyunk. A joghurt viszont olyan kultúra, amit a tejipar módosított, megfosztotta a tapadókészségétől a flórát, ezért nem tud tapadni, nem tud. És a széklettel mindig távozik, még aznap. Ezért ez megint üzlet. Hogy miért nem olyan joghurtot gyártanak, ugye, amiből elég mondjuk havonta kettőt megenni, és akkor azt mondanánk, hogy tényleg miattam csinálták, meg miattunk, és nem maguk miatt. hát nyilván érthető az ipar részéről, hát meg akar élni valamiből. Csak ennyit a joghurt kontra probiotikum témáról, hogy ne féljünk, hogyha valaki probiotikumot ajánl, hogy jaj, nekem az valami kapszula, mert ezek liofilizált, tehát fagyasztva szállított több milliárd élőflóra, ami a bélben, a szervezetben aktívvá válik. Az ilyen típusú készítményekkel, amikről beszéltem, el lehet kerülni, vagy hát lehet kezelni a divertikulózist. 60 év fölötti emberek szervezetében legalább egy ilyen nagyobb tasak divertikulum található. Itt indul el a góc. A rákbetegségek hátterében egy-egy divertikulum bizony ott van. Ezért az uti fűmag, ezért a lenemag, ezért a nyers gyümölcs, almafogyasztás, a sárgarépa, a cékla, a káposzta levél. A káposztának olyan jó hatása van, hogy nagyon szépen tisztítja ezeket a divertikulumokat. Szeretném mondani, hogy azért, mert valami puffaszt, egyáltalán nem biztos, hogy soha nem fogyaszthatom. Mert talán tudják, hogy idősek otthonában, amikor fekvőbetegek vannak, akkor adják a csicsókát, adják a káposztát. Hogy egy kis puffadás legyen, nem mondom, hogy mindig és állandóan, mert ha nincs nyomás a bélfalon, akkor nincs széklet, és akkor nagy baj van. Ezért nem ijedünk meg a puffasztó ételektől, nyilván mindenki a saját mértéke szerint fogyasztja, mert a puffadás során tágulnak a belek, tágulnak, nyomás jön létre, és ilyenkor hozzáférnek a rostok a tasakokhoz, a divertikulumokhoz, mivel ugye a fizika törvényei szerint tágulni fog ez a rés is. És hogyha ettünk utifüvet, ettünk lennemagot, ettünk rostokat, szépen kitisztítja. És megtetszenek látni, hogyha valaki nyerseket eszik, kicsit puffadni is fog tőle. A nyers rostok, ballasztok a bélben gázképződést váltanak ki, széndioxid, hidrogén, metángáz képződést, és szépen kitisztítják ezeket a bélfodrokat, és segítik azt, hogy gyulladás ne jöjjön létre. Ha valakinél már van krónikus bélgyulladás, akkor azt mondjuk, hogy ott már a nyersekkel jobban kell vigyázni, de nyers leveket iszunk. Tehát krónikus gyulladás esetén már nem a nyers reszelt sárgarépát, vagy ilyesmit fogyasztjuk, hanem a nyers leveket, azok nem irritálják, viszont gyógyítani fogják. Kedves hallgatók, a gombák, Candida albigans, a leggyorsabb szaporodási idejű gomba. Azért beszélnek erről ennyit. Mert rengeteg egyéb ágens is van a bélben, de ő a legjobb. A legjobbat futja rövid távon. Opportunista, úgy nevezik, tehát a lehetőséget jól kihasználja. 25 perc, azt hiszem a generációs ideje, 25 perc alatt sarjadzik. El tudjuk képzelni, ugye, hogy egy nap mondjuk hány ilyen gombatelep jöhet létre, ha van neki hely, hogyha antibiotikum kezelés után van hely, hogy szaporodjon. Egyébként nincs neki hely. Miért nincs neki hely? Mert az egészséges jó flóra folyamatosan legátolja, kompetíció, verseny, folyamatosan legátolja őt, nem tud szaporodni. Szeretne. Ő lökni a többieket nem tudja. Mert a laktó és a bifido mindig ott van, és eleszik erről a táplálékot. Mit tegyünk, ha fáradtak vagyunk a végéhez közeledve, nehogy elfáradjunk az előadás sok információjában. Furcsa, amit mondok, de ha stresszesek vagyunk, akkor nem az a megoldás, hogy eszek egy jó nagyot. Mint ahogy esetleg az emberek azt gondolják, hogy hát, olyan rossz napom volt, legalább egy jót hadd vacsorázzak már. Nem mondom, hogy nem kell enni, mert az se jó, hogyha van a gyomorban, hogy a stresszes emberek a gyomrában mindig van valamennyi sav. Mert ugye a stressz termeli a savat, sok esetben. A savat két módon tudjuk eltávolítani. Az egyik, iszunk egy nagy pohár vizet. Ha megtetszenek figyelni, egy kicsit éhes vagyok, iszok egy nagy pohár vizet, és eltűnik az éhség. Miért tűnik el az éhség? Mert az éhségemet az okozta, hogy sav, gyomorsav kezdett termelődni a gyomorban, ami megindítja az egyik hormonnak a képződését, a hormon pedig az agyban az éhség részletét váltja ki, mert a sav, a gyomorsav termelés éhséget vált ki, ez egy automatikus folyamat. Ha én vizet iszok, akkor a savat elmosom, kimosom a gyomorból, és megszűnik az éhségérzet. Ezért mondjuk, hogy gyakran evés helyett innunk kellene. és sokkal kevesebb szer ennénk, viszont sokkal több víz volna a szervezetben. De visszatérek. Ha valaki mégis úgy érzi, hogy neki enni kell, könnyű pirítóst fogyaszt, kétszer sültet fogyaszt, puffasztott ételeket fogyaszt, krumplit esetleg, a krumpli jól fog, megfogja a savakat is, a krumpli keményítő, de amire ki szeretnék lyukadni, hogy ezt is rendszeresen, nem össze-vissza nyilván, és kevesebbet eszünk, nem sokat, vagy egyáltalán nem eszünk. Ha valaki úgy ítéli meg, hogy ő inkább csak iszik, akkor ez teljesen érthetővé is válik. Sok folyadék, illetve gyógyteja, ha lehet, akkor cukor nélkül nyilván, és gyakran méz nélkül. A mézet azt használjuk, de vigyázzunk, mert a méz is emeli a cukrot, vércukorszintet, ezért abszolút emésztést indít be a méz is, tehát főétkezésekhez, főleg reggelikhez használunk mézet. Erős fűszerek, forró vagy hideg ételek kerülése nyugtató hatású lesz a szervezet számára. A fagylalt is agresszívvé tesz, nem csak a forró fűszeres levesek, a hideg is a gyomorban irritációs hatású, és a szervezetben bizony rossz folyamatokat vált ki, idegi szempontból is. Az egyik legártalmasabb élelmiszercsoport, amiről a szakma egyértelműen igazolta, hogy ártalmas, és nem csak, hogy ártalmas, hanem a gyomor és a bél idegrendszerét is károsítja. Ezek a füstölt, pácolt húsok, sonkafélék, szalámifélék. Ez egy tartósítási technológia, ugye a füstölés, pácolás. Elképesztően agresszív anyagokról van szó. Ugye ez a füst maga, ez agresszív anyag. Ezért a füstölt, pácolt húsok, hurkafélék és az ilyen típusú magyaros ételek az emberben felfokozottságot, majd hangulati mélypontot hoznak létre. Ez félelmetes egyébként. És gyakran ugye a különböző vendégségekben az emberek érzik, hogy ez nem jó, és isznak rá valamilyen alkoholos italt, mondjuk bort vagy egyebeket, hogy oldják a zsírt, amit elfogyasztottak, és ez meg létrehozza a következő nagy probléma csoportot ugye az emberi szervezetben, mert az idegrendszerre mindezek károsak, mint az alkohol, és így nem hoztunk megoldást. Együnk bőség, egyébként ha már itt tartok, a másnaposság. Ugye az alkoholnak van egy ilyen hatás, hogy másnaposak leszünk tőle. Azt mondják, hogy bizonyos ételeknek is van. Még keresik, hogy tehát nem alkoholtartalmú ételeknek is van, mert említettem, hogy a túl sok emésztés kifárasztja a szervezetet, és másnap dekoncentráltan fogunk ébredni a nagyvacsorák után. Egyfajta idézőjelbe, tehát másnaposságról van szó. Kérem szépen, nagyon jó hatású a nyers élelmiszer csirafélék. Ha szabad elmondanom egy rövid esetet, egy férfi megkeresett talán 8-9 évvel ezelőtt. Túl volt egy válláson, alkoholista lett. Engem, amikor megkeresett, már jól volt, az már a happy end volt a dologban. Az orvos azt mondta, hogy a mája tönkrement, és hát nem tudta ugye földolgozni az élete történéseit ez az ember, és szakácsként dolgozott. A munkahelyről elbocsájtották, el tudjuk képzelni a helyzetet, ugye? Hogy nincs kiút ebből a helyzetből, ez egy lefelé menő spirál. Nincs, aki ebből kiemelje az emberek között. Hát itt jönne ugye az Istenhit, és találkozott egy barátjával, és itt jön az Istenhit. Mert ugye én hiszem azt, hogy a jó Isten az ember, amikor nehéz helyzetben van, összehozza olyan emberekkel, akiktől megoldást kaphat, és összefutott az utcán valakivel, aki látta, hogy milyen rosszul néz ki, és azt mondta, hogy figyelj, neked már úgyis mindegy, egy ilyen csirafélléket. És ez a férfi azért keresett meg engem, mert ő nem tudja, hogy mi van a csirákban, de azt tudja, hogy meggyógyult. Nem volt hite akkor, később megtért ember lett és hívő lett, és ismét egy boldog ember, visszavették a munkahelyére, és boldog emberként él. A lényeg, hogy minden nap háromszor evett egy nagy marék búzacsirát. Csiráztatta a búzát otthon, és úgy, ahogy volt, íztelenül, mindenféle fűszer nélkül, mert azt mondta, már nem volt semmilyen se kedve, ezt így megette. Majdnem ki is hányta, azt mondta, nagyon rosszul esett neki, de magára erőltette, hogy valamit azért enni kell. És nem akarok hazudni, hogy hány nap vagy hét után, de kezdett javulni a hangulata, az állapota. Anélkül, hogy ő akarta volna. Én most nem megyek bele, hogy neki milyen gondolatai voltak az életről, meg a halálról, mert nem voltak jó gondolatai. És azt mondta, hogy Gábor, én abban az időben valami olyan érzést éreztem, hogy vitalitás van benne. És kezdtek jó gondolataim lenni. És így sorolta, és én nagyon megdöbbenve álltam ott, mert ennyire direkt módon még nem hallottam a kapcsolatot. És azért volt ez nekem hiteles, mert ez az ember nem placebo. Ő nem beképzelte ezt magának, hogy neki most jó kell lenni. Nem akart élni. És megjött a kedve, és aztán megváltozott életű és gondolkodású ember lett, istenhívő ember lett később, többek között ennek hatására is. Tehát van értelme az egészségügyi változtatásnak sok tekintetben. És ami érdekes, hogy a mája teljesen regenerálódott. Azt mondta, hogy spontán gyógyulás, az orvos azt mondta, hogy ilyen nincs. Nem az első és nem az utolsó eset. Teljes gyógyulás a búzatsírától. És ezzel nem azt állítom, hogy csak a búzatsíra mindennek a gyógyítója. De hogy ezek az állandó főtt ételek, ugye, amiket az ember fogyaszt, és amit a világban is adnak, hogy ezt nagyon jól föl lehetne váltani csírafélékkel, csak oda kell egy kicsit szánni magunkat, mert ezt ugye csíráztatni kell, ezt készíteni kell. Tehát szerencsés volna, ha valaki lenne, vagy volna akár itt is, aki rendszeresen csírákat készít, nem tudom, van ilyen kedves barátunk, vagy itt a közösségben, aki vállalná azt, hogy ő csíráztat. Szeretném mondani, hogy a család számára ez akár megélhetést is biztosít. Budapesten egy család csinálja és hozza a rendezvényekre, és tömegesen vásárolja. Csak azt mindig, oda mindig figyelni kell, azt mosni kell, annak van egy technikája, és 5-6-7 féle csírát is. Ennek az az előnye, hogy akkor nem kell mindenkinek otthon nekiállnia, és hogyha nem magas az ára, akkor ez rendszeresen hozzá lehet férni. És én mondanám, hogy rendszeresen kéne jelentős mennyiségű ilyen csíraféléket fogyasztanunk. Itt vannak a levek, és hogyan védhetjük az idegrendszerünket, béltisztítás, itt csak említem, aztán ha van kedvük, délután folytatjuk, úgyis 2 órától. Béltisztítás, rostos étrend, a rostok toxinokat kötnek, a toxinok gyakran ideg problémákat okoznak. Akinek rendszeresen van székrekedése, biztos lehet benne, hogy idegileg sérülni fog, legalábbis az idegrendszer ezt megsínyli. Úgy nevezik ezt, hogy fekáltoxinak, hiszen ma már tudjuk, hogy amikor a vastagbél vizet szív fel, mert ő vizet szív fel, ugye, vastagbél, akkor abban a vízben vannak oldott toxinok is. A székrekedéses embernél. És azok fejfájást, hangulati hullámzást, sok problémát, glükózintoleranciát, sok mindent okozhatnak, és bántják az érzékeny idegrendszert. Savasító, lugosító élelmiszerek aránya, a zöldség, gyümölcsfélék, diófélék emelése, és ha van kedvük, beszélhetünk itt a gabonákról is, hogy a köles lugosít, hogy a hajdina lugosít. Ugye a búza nagyon jó, helyesebben a búza már nem olyan jó, a tönkő búza nagyon jó. Ez szerencsés, hogyha több magvas egy kenyér, ha több gabonából áll egy kenyér is. Úgy láttam, hogy itt kint nagyon szépen elindult ez a folyamat, és tessenek ezt támogatni, hogy teljes örlésű, tönkölylisztből készült kenyereket nagyon ritkán lehet jó minőségben kapni, vagy drágán, ezért meg kell becsülni mindig, amikor ilyet kapunk. Antioxidánsok, hagyma, káposzta, szíranyagok. Szeretném mondani, hogy Rómában a nagy római kicsapongások után, sajnos, hogy tudjuk, a nyugat-római birodalom bukása előtt, Róma orgiákba folytotta a feszültségeit, és Rómában borzasztó állapotok és káosz volt. De egyet felfedeztek, hogy a káposzta az józanít. Ezért Rómában a főtisztviselők a leírások szerint káposztanapot tartottak másnaposság idején. Tehát a nagy kicsapongó éjszakák után másnap káposztanap volt Rómában. Nyilván nem mindenkinél, de többen leírják, hogy ők ezt megtartották a feljegyzések szerint. Ezzel azt igazoljuk, hogy a káposztában vannak idegrendszert, agyműködést nem stimuláló, egyensúlyba hozó vegyületek, ezeket keressük, hogy melyek ezek. Valószínű van ilyen a ribiszkében is ilyen, a szőlőben is ilyen, a gyümölcsökben is. De hogy mennyi minden bármi kutatásra az elmondhatatlan, B-vitamin, C-vitamin, E-vitamin, A-vitamin, lehet kapni ma már, ha valaki kiegészítőben gondolkodik az ilyen drogériákban, Rossmann, DM, Müllerben, olyan vitamin kiegészítőket, én inkább itt ezeket szoktam nézegetni, nem máshol veszek, amelyekben A-vitamin, C-vitamin, E-vitamin és szelén van. ACL-szelén, ez a neve, ACL-szelén. És én magamon figyeltem meg, hogy csökkenti a fáradékonyságot. Hogy melyik vitamin okozza, azt nem tudom. Valószínű, ez a komplex nagyon jó így együtt. Főleg a szelén. Ne felejtsük el, hogy a szelén az egyik legfontosabb antioxidáns, egy hatalmas rendszerközéponti elem a szelén. Az a neve, hogy glutatión peroxidáz, ez egy hatalmas antioxidáns rendszer. Ha nincs szelén, az egész rendszer működésképtelen. És szelén alig van az étrendünkben, szinte nincs Magyarországon szelén. Aki szelén kiegészítést fogyaszt, az úgy gondolja el, hogy egy komplett rendszert indít be ezzel a testben. Egy komplett védelmi mechanizmust. Ez fantasztikus dolog. Nem kell belőle sok, de a szelén kiegészítést már lehet kapni szelénnel dúsított, nem tudom, szezám, pejhet és egyebeket. Tessenek ezekkel élni, mert nagyon fontos dolgok ilyen szempontból. A jód is hiányzik Magyarországon, ugye? A jód, hát az alma magházban van sok jód. Alma magban. Ha van kedvük, megnézik kint a alma magház örleményt, ami része a fejlesztési munkánknak. Alma magházat maggal együtt nyilván megszárítunk, megőrülünk, és ebből lesz egy édesízű rostanyag, és ezt tesszük hozzá a műzlikhez, egyebekhez, és ebben az alma mag is benne van, enyhén kesernyés ízzel, és ez a jód tartalom, ebből kis kanálnyit teszünk naponta, és azt reméljük tőle, a szakirodalmak szerint, hogy jód bevitelt fog egy picit serkenteni, ami nagyon nagy segítség a pajzsmirigynek. Én azt hiszem, hogy ezzel érek az anyag végére, helyesebben nem értem a végére, de nem búsulunk, mert még járok én erre. Úgyhogy én itt most lezárnám, mert az időm az eltelt, és tudom, hogy 60 percnél többet nem szerencsés beszélni, a legjobb előadás is unalmassá válik, vagy fárasztóvá 60 perc után. Hogyha van kedvük, akkor még később ezekről tudunk beszélgetni, vagy akár most is lehet ezekről beszélgetni. Az utolsó pici kis blokkon maradt csak ki, ez pedig az agy öngyógyító képessége és az agyi, hogy fogalmazza, az agyi ingerületvezető rendszernek a grafikai megoldásai, és mely élelmiszerek azok, amelyek az agyi működést blokkolják, mint a vörös húsok, mint a sajt, a zsíros ételek, és melyek azok, amelyek serkentik. Ha van kedvük hozzá, azt a 8-10 diát szívesen levetítem esetleg egy külön blogban, ha valakinek van ideje, kedve ezt megnézni, akár 1:30-tól 2-ig megbeszéljük, jó? Ha itt maradnak, akkor majd értesítjük önöket, vagy esetleg a délutáni alkalom után. Délután viszont belekezdenék a kiírt témába. Az pedig a hiány és túltáplálkozás, helyesebben a téli feltöltés. Mi történik az emberi szervezetben a hideg évszakban, és hogyan tudjuk ezt feltölteni. Mivel az emberek gyakran elkezdenek enni télen, van egy ilyen program a testünkben, de nem akarok előre futni, csak nem szénhidrátot kéne enni télen, mert attól hízni fogunk. Tehát mi nem barna medvék vagyunk, hanem nekünk is enni kell, csak mást. Különben, ha ezt nem tesszük meg, akkor tényleg egy szinte beteges szénhidrátéség alakul ki a téli időszakban, és az borzasztó. Gondolom, hogy nem én vagyok az egyedüli, aki ezt tapasztaltam már magamon, az édesség és a szénhidrát kényszert a téli időszak. Ennek van biológiája, ezt el szeretném mondani délután. Addig is pihenjünk, kóstoljuk az ételeket, beszélgessünk, és nézzünk szét esetleg a termékek, illetve a polcok, könyvek, és a CD-k között. Én itt leszek egész délutánig, úgyhogy megbeszélhetünk egy kis találkozót is akárkivel, és tudunk beszélgetni. Köszönöm szépen a figyelmüket, akkor le is zárnám az alkalmat.